Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Több mint 80 festményt bemutatva tárja a látogatók elé Gulácsi Lajos művészetét a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria új tárlata. A kiállítás egészen augusztus végéig látogatható. Rozgonyi Ádám kérdezte Plesznivi Editet, a tárlat egyik kurátorát.
Gulácsi életművét jellemzően grafikák és festmények mutatják, tehát grafikai és festmény válogatáson számos műtárgy, Gulácsitól kb. 180 mű, ezek egy része közgyűjteményből való, de kb. 80 műtárgy van, ami magángyűjteményekből, tehát ami nagyon ritkán látható kiállításon. Illetve a kiállítás különös hangsúlyt helyez Gulácsi irodalmi munkásságára is, így tárlókban olvashatók az ő szép irodalmi írásai, versei, novellái, illetve ez a különös világ, Nakhong Szipán világa, amely ugye szervesen Gulácsihoz kötődik, ez az a mesebirodalom, amelyet ő teremtett meg írásokban és képekben, rajzokban is, ennek a hangzóanyaga is, tehát hallható a kiállításon.
Mennyi idő alatt készült el ez a tárlat?
Hát az előkészítés az kb. 3 évet vett igénybe, ugye fel kellett térképezni, melyek azok, amelyek kölcsönözhetők, és tanulmánykötet is született, számos érdekes megközelítése, különböző szempontú megközelítése az életműnek, tehát egy szép katalógus is rendelkezésre áll. Nem csak Gulácsi művek, hanem kortársak, barátok, azok a művészek, akikkel közösen állított ki, illetve olyan műtárgyak is, amelyek valamilyen módon az ő egy-egy témavilágához, például a rokokó képeihez, vagy a Dante témájú alkotásaihoz kapcsolódnak más művészek, akár Gulácsi kortársaitól, vagy korábbi 19. századi alkotóktól, és néhány nem magyar, tehát külföldi mester műve a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből, ugyancsak olyan alkotók, akik valamilyen módon köthetők Gulácsi munkásságához.
Melyik a legjelentősebb alkotás, ami látható majd?
Hát számos jelentős alkotás, ha jelentősek az ő különböző szerepekbe bújt önarcképei, a különböző korszakainak, az prerafaita korszakainak remek művei, a Varázslókertje, vagy a Dalarózsa törő. Ezek olyan főművek, amelyek előfordultak jelentősebb kiállításokon, illetve Gulácsitól természetesen, mint egyik legjelesebb századfordulós alkotótól a galéria állandó kiállításán is szerepelnek műtárgyak, azok is itt vannak most a tárlaton, ilyen például a vasárnap délután Komóba, vagy pedig hát a legnagyszabásúbb pár darab az életműből, a Rózsalovag, ami a galéria gyűjteményében van, és ennek pár darabja a valaha együtt egy közös művet alkotó Opium szívó álma című kép, ami pedig a Pécsi János Pannonius Múzeumból került most ide.
30 helyszínen, 50 programmal, köztük koncertekkel, táncelőadásokkal, színházi produkciókkal, irodalmi képzőművészeti programokkal és divatbemutatóval várja az érdeklődőket a 43. Budapesti Tavaszi Fesztivál április 20-a és május 2-a között. A rendezvénysorozatról Rozgonyi Ádám kérdezte Faiss Csabát, a Budapest Brand Zrt. Vezérigazgatóját.
Nagyon sok évforduló van ez az idei 43. fesztivál. Itt kb. A 43. szám az egyetlen, amelyik nem kerek, de maga a város, a főváros egyesítésének a 150. évfordulóját ünnepeljük idén, illetve 40 éves idén a Katona József Színház, 40 éves a fesztiválzenekar, 20 éves a Gödör Klub, 10 éves a Stereo alkotócsoport, a Ligeti 100 évét tartjuk, illetve Neumann János is 120 éve született, tehát tele vagyunk olyan évfordulóval, ami egy nagyon fontos pont volt akkor, amikor elkezdtük összerakni ennek a fesztiválnak a programját, mert szerettük volna, hogyha a programok valamilyen módon tisztelegnek ezek előtt az alkotók előtt, vagy azoknak a közösségeknek, alkotóközösségének bevonásával készülnek, amelyek most is aktívak, és most is folyamatosan jelen vannak a főváros kulturális életében.
Hogyan néz ki a nyitónapja a fesztiválnak, és onnastól kezdve körülbelül hány helyszínen, hány program lesz, ami mondjuk megtekinthető, bejárható, megismerhető lesz?
A fesztivál április 20-án kezdődik, és egészen május 2-áig tart majd, ez valamivel több, mint egy 2 hetet jelent. Az első napon a Margit-szigeti Kristály szintérben lesz a fesztiválnak a megnyitója, ahol egy különleges, éppen egyébként a főváros 150. évfordulójára reflektáló kiállítás nyílik. 100 éves volt a főváros, amikor készült egy fa makett, egy elképesztő méretű fa makett a városról. Ez a makett ez azóta egy raktárban porosodott, és mi most elővettük, felújítottuk, és egyes részeit kiállítjuk ezen a szintéren, de mellé teszünk egy AR, egy augmented reality kiterjesztést is, ahol meg tudjuk mutatni, hogy mi változott a városban azóta, hogy egyes pontokról mit kell tudni, hogy néz ki most a város ezen a digitális layerrel a maketten, illetve a kristályszintérben lesz emellett a makett mellett egy Binali nevű projekt, ahol felkértünk több mint 50 digitális alkotóművészt, hogy hozzon létre valamilyen digitális installációt, ami ennek a demokrácia és a technológia kreativitás határának az egyenlegéből hoztak létre. Tehát azelőtt azt járja körül, hogy a technológia és a demokrácia milyen értékeket hozott létre, és ezek az alkotások forognak folyamatosan ott a kristály szintérben, illetőleg még mindig ezen a helyszínen, április 21-től több napon keresztül látható lesz a Flying Data nevű nagyon-nagyon látványos drón előadás, ami egy tulajdonképpen egy ilyen info show, egy nagyon unikális módon mutatja meg és rajzol egy digitális portrét a világban lévő egyenlőtlenségekről, és ezt Ninakov, egy francia-magyar művésznek az alkotásán keresztül ismerhetik meg a látogatók.
Programokra szükség van-e előzetesen regisztrációra?
Azt hiszem, hogy alapvetően érdemes regisztrálni. Vannak olyan események, amelyekre már most szinte alig lehet jegyet kapni. A btf.hu, tehát a Budapesti Tavaszi Fesztivál.hu oldalon minden programot lehet látni, de itt kell tudni egyébként azt, hogy idén megtartjuk a jazz fesztivált is, beemeljük, ahogyan már tavaly is a fesztivál programjába, ahol egészen elképesztően nagy világsztárok vesznek részt, és lépnek fel a jazzfesten, mint például Liz Wright, tehát én azt gondolom, hogy aki érdekel, az mindenképpen menjen és biztosítsa a helyét, mert aztán nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb lehetőség arra, hogy itt Magyarországon lehessen őt meghallgatni.
Faiss Csabát, a Budapest Brand Zrt. Vezérigazgatóját hallották. 50 éves a muzsikáns együttes, ebből az alkalomból húsvét hétfőn délelőttől késő estig muzsikás nap lesz a Műpában. A programról és a muzsikáns 5 évtizedéről Kocsonya Zoltán beszélgetett Hamar Dániellel, az együttes alapító tagjával.
Nyilvánvaló, hogy az 50 év az nagyon tekintélyparancsoló. Kevés olyan együttes van, aki főleg ilyen kevés tagváltoztatással együtt tudott maradni és aktív maradni 50 éven keresztül. Megkeresett minket a MIPA, és felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy egy napot a mi kedvünkért úgy szervez meg, ahogy mi azt elképzeljük. És ebben a napban egész nap ingyenesek a programok, amik az előtérben vannak, ott a folyosón, táncházak, gyerekprogram. Este 8-kor kezdődik a koncert, és még utána is egy táncház.
Az esti koncerten azért egy, hát mondhatjuk, hogy pazar vendégsereg lép majd színpadra. Muzsikás egykori tagjai, illetve akikkel gyakran, rendszeresen léptek fel, ők a vendégek?
Igen, akik fontos állomásai a muzsikás tevékenységének, 50 éves tevékenységének. Nyilvánvaló, hogy Csóri Sándor, aki a muzsikásnak az alapító tagja volt, aki akkor még csak 17 éves volt. Ő lesz az egyik vendégünk. Ugye az első 25 évben ő nagyon-nagyon sokat hozzájárult a muzsikás imás kialakításához, nagyon kreatív volt, sok-sok hangszeren játszott, és most ebből kapunk egy kis ízelítőt. Már évtizedek óta ugye elváltak az útjaink, nem zenéltünk együtt, és hát nekünk is egy nagy élmény ezeket a régi muzsikás zenéket újra elővenni, egy kicsit átértelmezve, egy kigyakorolva most a közönségnek bemutatni. Aztán azok a táncosok, Farka Zoltán, Tóth Ildikó, akik nagyon sokat voltak velünk, és szinte azt mondom, hogy alkotótársai is voltak az együttesnek, ők lesznek, és mivel, hogy Farka Zoltán nagyszerű koreográfus is, hát ezért megkértük, hogy egy nagy táncegyüttesben segítsen a kiválasztással, és Kornusz Közgáz táncegyüttes lesz, akik ilyen táncprodukcióban is színesítik ezt a koncertet. Mondhatnám tovább, hogy Petrás Mária, a modvai fantasztikus énekes, aki imádsága balladával az egyik legelmélyültebb magyar népi hagyománya, tehát ami szinten tényleg egy ballad, az olyan volt, mint egy imádság, de főleg az imádság, mely tényleg az volt. Ezzel egy picit lecsendesíti a fergeteges hangulatot. Fiatal nemzedéknek a fantasztikus énekese, Kacsó Hanga, akivel való együttműködésünk során azokat a zenéket, amit még régen Sebestyén Mártival zenéltünk, azokat szintén fel tudjuk újítani.
Nyilván hatalmas a repertoár, lehet 5 évtized keresztmetszetét adni, még hogyha egy ilyen nagyobb lélegzetű estéről is van szó?
Én röviden válaszolok, nem. Tehát 5 évtizedet nem lehet belesorolni 2x1 órába. Annyit lehet, hogy bizonyos hangulatokat, bizonyos fontos dolgokat, ami nekünk a szívünkhöz van, azokat megszólaltatjuk. Talán inkább az lesz, hogy a muzsikás szellemiségéből próbálunk valamit megmutatni, hogy mi volt az az 50 év, ami ránk testálta azt a különös dolgot, hogy ezt a zenét, ezt a nagy közönség számára bemutathassuk és a világba elvihessük.
50 év nyilván valamiféle összegzésre vagy visszatekintése is alkalmat ad, annál is inkább, mert hát ez nem akármilyen út, ha így visszatekintünk. Az első muzsikás klubtól, egykori emblematikus helyszínektől, ugye a Kassák klubtól, a Molnár utcától, aztán a Városi Táncháztól, hát a világ legrangosabb vagy legnevesebb koncertterméig, a Royal Albert Hallig és a Carnegie Hallig, szóval azért nem akármilyen út volt ez.
Hát igen, én magam is csodálkozom, tehát ha valaki 50 évvel ezelőtt nekünk azt mondja, hogy ebből a zenével mi tényleg eljutunk a világ legnagyobb koncerttermeibe, akkor csak mosolygunk rajta, mert akkor úgy véltük, hogy a Holdra könnyebb eljutni, mint ebből a zenével a Carnegie Hallba, de hát mégiscsak megtörtént ez a csoda, és ennek a csodának tehát mi az egyik részesei vagyunk, de nem történtett volna meg, ha nincsenek az elődök, nincsenek azok a nagy emberek, a Kodály Bartók, Kalló Zoltán, Martin György, akik megalapozták, hogy ennek a zenének meglegyen a gyűjtemény, hozzá lehessen férni, és az a sok-sok zenész társunk és barátunk, akik ott voltak mellettünk, velünk, és én azt hiszem, hogy ez egy közös siker, nem csak a muzsikásnak a sikere.
Hogyan látja egyébként, hogy a népzene közege, szerepe, helye változott, sokat változott 5 évtized alatt? Tehát azért ugye a 70-es évek elején, amikor a muzsikás is indult, akkor azért a népzene és a táncház, hát mondhatni, hogy az ellenkultúra mesdjéhez volt sorolható.
Így van, ez pontosan szólt, tehát mindig outsiderek voltunk, mindig egy kicsit ki voltunk szorítva a művészetnek a fő irányából, de én azt hiszem, hogy talán sikerült valamilyen módon belekerülni ebbe a fősodorba. És persze nyilvánvaló, hogy óriási dolgok történtek, hogy a Zeneakadémián most már népzenében oktatják, diplomát lehet kapni, doktorátust lehet végezni. Én azt hiszem, hogy ezek olyan dolgok, amikről még tényleg álmodni se tudtuk, de mi még mégis azt úgy érezzük, hogy ez még mindig messze nem elég. Tehát nem véletlenül járjuk az iskolákat most már majdnem 20 éve, és minden évben elmegyünk 50-60 iskolába, ahol az egész iskolának csinálunk ilyen rendhagyó énekórákat, hogy nőjön már fel úgy az a fiatal nemzedék, hogy tudja, hogy ugyanolyan hatalmas kincs, mint amilyen kincs a magyar anyanyelv.
Hamar Dániát, a muzsikás együttes alapító tagját hallották. Reprint kiadványban jelentette meg újra Kandra Kabos Magyar Mitológia című művét a Tinta Könyv Kiadó. A kötetről Rozgonyi Ádám beszélgetett Kis Gábor kiadó vezetővel.
Mi a mitológia szónak a jelentése, és hogyan kötődik magyar hagyományokhoz? Létezik egyáltalán magyar mitológia?
A mitológia jelentése ősvallás, őshit, az ősi eposzok összessége. Azonban a magyar mitológiának nagyon szegényes a forrásanyaga. Épp ez a homály teszi hallatlanul izgalmassá a kereszténység előtti magyar ősvallás kutatását. A magyar ősvallásnak az egyik pillére természetesen a sámánizmus. A 19. század végén jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című monumentális 22 kötetes munka. A második kötetben Jókai Mór ír a magyarok ősvallásáról. Érdemes idézni ezt a részt, mert világosan látja a nagy regényíró, amikor azt írja, hogy mi volt a magyarok ősvallása, arról írás nem beszél. Törvényeink csak a kiirtásáról szólnak, hiszen megtiltják a véráldozatot, a régi zeneszerszámokat összetörettetik, a áldozati edényeket szintén szétzúzatják, még a nyomát is elpusztítják, az ősi mítosznak, írja Jókai.
Sok mindenről lehet beszélgetni, akár a könyvnek a fogadtatásáról és a mű fogadtatásáról, de most újrakiadva milyennek a jelentősége, és mi volt annó?
Feltehetjük a kérdést, hogy egy kiadó, a Tinta könyvkiadó, miért ad ki egy ilyen munkát ma reprintben? Talán azért érdekes, mert bátran állíthatjuk, hogy napjaink embere észember. Mi nem hiszünk a természet felettiben, nem hiszünk a mitikus dolgokban. Kandra Kabos olvasmányos magyar mitológiája azonban szemléletesen azt a kort mutatja meg nekünk, amikor az emberek hitték és vallották, hogy léteznek természet feletti erők. Hitték, hogy körülvesznek bennünket olyan szellemi erők, amelyek egész sorsunkat, sőt kisebb-nagyobb cselekedeteinket is befolyásolják, irányítják. Kandra Kabos műve ezt a világot hozza szemünk elé.
Kis Gábort, a Tinta könyvkiadó igazgatóját hallották. Petőfi Sándor csaknem 80 versét gyűjtötte egy kötetbe Lackfi János, akinek vendégszövegeit is tartalmazza a rajzokkal illusztrált Így él Petőfi című kiadvány. A József Attila Díjas költővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Becéloztunk egy olyan korosztályt, talán a gimnazista általános iskola felső osztályai korosztályt, amelynek talán a legérthetőbb, legmegmozgatóbb Petőfi versek, ezek között vannak ismertek, mint az Arany Lacinak, vagy más Pató Pál úr és többiek. Szóval, hogy ezek a versek, és vannak kevésbé ismertek, ezek a versek őket megszólíthatják, hogyha esetleg kapnak egy ilyen apró kulcsot hozzá, nem ilyen agyonelemzést, meg talán nem szájbarágást remény szerint, hanem egy-egy, tényleg azért írtuk kommentnek, egy-egy olyan lökést, ahogy a fizika órán meglökik az első golyót, és akkor az aztán meglökik továbbiakat, és akkor lehet az erőnek a hatását tanulmányozni. Egy olyan löketet, vagy olyan lökést tudnak adni ezeknek a fiatal lelkeknek, hogy egy picit jobban átmozgatják bennük azt a sok mindent, amit egy vers hivatott átmozgatni a szerelemtől, a szabadságvágyig, a dühösségig, haragig, van ugye a türelemről is Petőfinek egy rettentő dühös verse, vannak ebben nagyon agresszív versek, vannak csatadalok, és olyan távolinak tűnt ez mindig, hogy csihi-puhi, ugye a Petőfi versekben, amikor tanultuk, és most pedig itt zajlik az úgymond csihi-puhi a szomszédban, és hát egyáltalán nem vicces, meg még csak talán nem is heroikus, hanem szomorú és fájdalmas és kegyetlen. Úgyhogy egy ilyen fajta színképet vagy palettát akartunk összerakni ebben a 80 versben, és vannak még persze olyan szövegeim, vendégszövegeim is benne, jó néhány Petőfi verset én vagy megpróbáltam párbeszédes formába átírni, például a szeptember végén kapcsán, ugye még nyílnak a völgyben a kerti virágok, az egyik legszebb szerelmes versünk, megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy hogy is nézhetett ki ez az évődő beszélgetés Petőfi és kedvese a friss felesége Szendrei Júlia között a koltói kastélyban, koltói költői együttlét, mert abban azért elég őrült dolgok vannak ebben a versben, tehát ez is cél volt, hogy egy agyámtyúkja kapcsán, vagy egy szeptember végén kapcsán rávilágítani egy olyan mozzanatra, amitől egy picit más szemszögben láthatjuk ezeket, mint egy rutin irodalom órának a szokott sín párjai, amiken haladunk.
Magukra ismerhetnek a ma fiataljai, hát Petőfi Sándor fiatalos rendületű költeményeiben?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát hogy nagyon is punk lelkű valaki volt, egy nagyon robbanékony, egy nagyon dühös, könnyen indulatba jövő fiatalember, aki közben marha komolyan gondolt bizonyos dolgokat, szabadság, szerelem, odaadom az életemet, odaadom szerelmemet, és így tovább, tehát komoly téteket emelt. Aztán ugye olyan indulatos vagy szenvedélyes volt, hogy ugye nagy-nagy szerelmét elvette feleségül Szendrei Júliát, de két héttel korábban még egy színész hölgyet akart feleségül venni ugyanekkora hevülettel. Tehát, hogy meg levél részletek is találhatók egyébként ebben a könyvben Petőfi Sándortól, amelyek megint egy új arcát mutatják, hiszen azt nem gondolnánk, hogy ez Petőfi idézet, azt írja Arany Jánosnak, "My dear Jenko, I am itt hagyink Debrecent." vagy Jánosom, te szende bivaj, vagy ír nekem valami baromi, vagyis Arany Jánosi hosszúságú levelet.
Ebben a kötetben, ha jól tudom, QR kódok is találhatóak, amelyeket beolvasva, hát bizony érdekességekre bukkanhatnak a olvasók.
Igen, 20 versét Petőfinek kiválogattam, amelyekhez talán különösképpen az élőszónak a lüktetése szükséges vagy fontos. Ugye az, hogy valaki elmond egy verset, az már értelmezés, tehát már összerakja valahogy, már egységeket komponál, és én felolvastam 20 Petőfi verset stúdióban, ezeket lehet meghallgatni a QR kódok segítségével, és ha már ezt a fajta hangzó meghosszabbítását említjük a könyvnek, akkor okvetlenül muszáj megemlíteni a látvány meghosszabbítását is, hiszen a látvány dimenzióban is egy döbbenetesen szép és izgalmas könyvtárgyat sikerült létrehozni. Ez Szabó Imola Juliannának, az illusztrátornak köszönhető, aki nagyon-nagyon vagányul, hol Supermanné varázsolt a Petőfit, hol egy ilyen kis oroszlánnál, de egy olyan félszeg oroszlánnál, tehát egy inkább ilyen állatkerti vagy felidített típusú, picit ilyet oroszlánnál, és nagyon sokféle korabeli tapétamintákat, Petőfi tárgyai, pipáját, kalapját felhasználta ezekben a montásszerű és ilyen álomképszerű illusztrációkban, tehát egy tulajdonképpen egy videóklipszerű utazásként is felfogható a könyv, tehát se néma nem marad, sem pedig a láthatatlan kilép jól érzékelhetően a látható térbe és a hangzó térbe is.
Lackfi János költőt hallották az Így él Petőfi című kötetről. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
A kulturális perceket hallották.